Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat és meghívottainkat, a Hargita megyei Csíkmincentről, Sármán Sibocskai János vagyok. A műsor technikai feltételeit a helyszínről Kacsó Tibor, Dobos Levente Szilveszter és Gabi Russzu, a Marosvásárhelyi stúdióban pedig Árendás István Attila és Vali Borz biztosítják. Mikrofonunk előtt Pál Péter polgármester, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió minden hallgatója.
Polgármester úr, műsorunk elején néhány mondatban ismertesse, kérem, hogy mit illik tudni Csíkmincentről.
Csíkmincent a Csíki medence középcsíki részéhez tartozó települése. Csíkszeredától mintegy 8 kilométerre fekszik, délkelet irányba a 123 bélyelzésű megyei út mentén. Egy természetileg szép völgyben, Mincent pataka völgyében, amely tengerszint fölött egy 100-200 méterrel magasabbra emelkedik Csíkszeredától. Büszkék is vagyunk településünk természeti fekvésére. Az ide látogatók egy csendes, majdnem érintetlen környezettel találkoznak. Közigazgatásilag Csíkszentlélek községhez tartozik, a község legnagyobb települése. Ugyanakkor az egész térség egyik legrégibb falva, írásban először már a pápai tízegyedzékben 1332-ben említik településünket. De a templomunk Segleste falába be van építve egy olyan kő, amelyiken 1230 olvasható. Sajátos csíkszéki településként napjainkban is különálló falu részeiben, vagy az úgynevezett tízeseiben még őrzi a határvédő székelytízes hadegységeinek nyomait, amelyek a székelyföldön manapság talán itt figyelhetők meg a legjobban. Ezek a település történeti és néprajzi szempontból egyaránt fontos falu részek a következőképpen sorakoznak Csíkszereda felőről indulva. Megteremtve, tréfásan szólva, az imitamot Mincent látványát is. Nagy boroszló, kicsi boroszló, nagy tízes, józsa tízes, templom tízes, sillók tízese és hosszú aszó.
2004-ig Csíkszentkirály községhez tartoztak, 9 éve, hogy Csíkszentlélek különálló község, Csíkmincenttel, Fitóddal és Hosszúasszúval együtt. Ez a leválás jót tette a községnek?
A 1968-as évi országos közigazgatási átszervezés nyomán Szentlélek község falvai, így Csíkmincent is hátrányba kerültek. Fejlesztések nem történtek, a középületek állaga is egyre csak romlott. A Szentkirályi közigazgatás talán a távolság miatt is mostoha gyerekként kezelte községünk falvait lakóival együtt. A 2004-ben történt leválás egyhangúan tükrözte a lakóság igényét, hiszen ezzel hazakerült a közigazgatás, könnyebbé vált az ügyintézés. Minden tízes képviselve van ma a helyi tanácsban, így mindenkinek a gondjai napirendre kerülnek, és meg is oldódnak. Az újra alakult község tud áldozni fejlesztésekre, új beruházásokra, annélkül, hogy más települések érdekeivel ütközne. És mindezek nyomán kijelenthető, hogy igenis jót tett a leválás községünknek.
Hány lakósa van a községnek, és milyen a nemzetiségi összetétele?
A 2011-es országos névszámlás adatai azt tükrözik, hogy községünkben ellentétben sok más helységgel a népesség növekedett. A község újra alakulásakor 1721 személy tartott nyilván, míg ma 2001 lakósa van. Ebből 1096-on Csíkmincenten élnek. A nemzetiségi összetétel nem sokat változott. a község nagy többsége eredeti, őshonos, tőzgyökeres székely. A magyar lakosság létszámaránya a népszámlálási adatok alapján 96,75%. A román nemzetiségűeké 1,85%, a romáké pedig 1%. Elmondhatom, hogy a községben nem él sok roma nemzetiségű személy. A népszámláláskor 21 vallotta magát annak, viszont a valóságban ez a szám 75.
Az itt élők mivel foglalkoznak?
Ami a foglalkozást illeti, a községre jellemző a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, fakitermelés és feldolgozás. A legtöbb háztartásnál foglalkoznak földműveléssel, melynek termékeit elsősorban önellátásra használják. Szerencsésebb helyzetekben pedig ebből egészítik ki a jövedelmüket. Helyi szinten egy jelentősebb cég működik, melynek fő tevékenységei a bútorkészítés, fa megmunkálás, házgyártás, és amely mindegy 65 helybeli személyt foglalkoztat. A város közelsége nagy vonzerővel bír itt is, ennek köszönhetően ma is sokan bejárnak oda dolgozni.
2004 óta, amióta különváltak, milyen beruházások valósultak meg, milyen beruházások indultak el itt a községben?
Hát igen, én is úgy vagyok ezzel, mint faluszülöttünkről, a festőről, Nagy Istvánról mondták, aki feleségével kint a Hortobágyon egyik tanyáról ment, vándorolt a másikra, és ott a tanyákon festegetett. Egy reggel tovább indultak a feleségével, aki azt mondja, István, ott hagytuk a festményeket, amiket az este festettél. Nem baj, azok már kész vannak. Ezt válaszolta a festő. Hát én is ezt mondom, nem szoktam soha kérkedni a megvalósításokkal, de jó, hogy megvannak. És a nem helybeli rádióhallgató kedvéért megpróbálom felsorolni ezeket. Először az infrastruktúrális beruházásokat említeném. A község újraalakulásával egyszerre sikerült kiépíteni a vízvezeték hálózatot. 15 kilométer vezetéket sikerült lefektetni egy megyei tanáccsal közös pályázatból. A vízhálózatunk a csíkszeredai vezetékre csatlakozik, így a jó minőségű vizet a szépvízi víztározótóból kapjuk mi is. Egyik legnagyobb problémánk az úthálózat állapota volt. Sikerült újra aszfaltozni Csíkszereda Fitód 123 céljelzésű 2,5 km útszakaszt, és több éves foltozgatás után a Csíkszereda Csíkmincent 123 B-jelzésű megyei út is 2011-ben új aszfaltréteget kapott mind a 9 km hosszban. A községben csaknem 17 km mellékutcahálózat van a tízesekben, ezeket sikerült apró lépésekben, főleg helyi költségvetésből járhatóbbá tenni. Egyet a Józsa 10-es utcáját kormánytámogatásból sikerült le is aszfaltozni. Itt Csíkmincenten, ahol a közbirtokosság kifizette a lakósokra háluló önrészt, sikerült a Hargita Gáz részvénytársasággal közösen kiépíteni a gázhálózatot. Sikerült teljes mértékben felújítani a nagyon régi kultúrházunkat, kicseréltük a padlást, nyílászárókat, tetőt teljesen felújítottuk, új cserép, új vízlevezető csatorna került rá.
Az iskolánál valamilyen újítást eszközöltek-e?
Igen, hát egyik legfontosabb beruházásunk a Csíkmincenti Nagy István általános iskola épületének a felújítása, modernizálása volt. Ez a beruházás egyik pozitív hozadéka volt annak, hogy több éven át kormányon voltunk Bukarestben. Évenként apró lépésekben újíthattuk fel az iskolánkat. Egyik évben a tető kapott új cserepet, másik évben leszigeteltük az épületet, kicseréltük a nyílászárókat, kazánházat építettünk, központi fűtést sikerült létesíteni. És mára elmondhatjuk, hogy a 176 gyerek egy felújított, jól felszerelt iskolába tanulhat szakképzett tanárokkal. Részben sikerült felújítani a volt TS székházat a közbirtokossággal közösen, ahol létesítettünk egy kisebb orvosi rendelőt, van egy gyógyszertár, és ebben az épületben van a közbirtokosság székhelye is. Kisebb beruházásnak tekinthető a tűzoltószertár felújításom, de mindezek az infrastruktúrális fejlesztések mellett azt mondom, hogy ami a legfontosabb, sikerült egy összefogó, összetartó, egységes közösséget építenünk. S közösségünk számára akár annyira fontos a helyi színjátszó csoport, a három néptánc csoport, a hagyományőrző rendezvények, gyerekek sportoltatása, mint bármely infrastruktúrális beruházás. Szerintem az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat az adott körülmények, lehetőségek között, és mint közösség szeressünk itt lakni Csíkmincenten.
Itt az elmúlt években épült egy nagyon modern sportcsarnok, ami, ha jól tudom, a tavaly leégett, és most egy újabbat próbálnak felépíteni. Mondjunk néhány szót erről a sportcsarnokról.
Igen, hát legutoljára hagytam a multifunkcionális sportcsarnokunkat, amelyet sajnos most második szor kell megépítenünk. Személy szerint, mint polgármester, ez volt a legnagyobb megvalósításom a közösséggel együtt. Az épület volt az, amiben benne volt az összefogás, az infrastruktúrális fejlesztés, közösségi találkozások, rendezvények, minden. Tulajdonképpen már Csíkmincent szimbóluma volt. Sokan az épület által is hallottak Csíkmincentről, sokan használták a környező településekről is az épületet, amely kőből és fából épült, egy igazi, jellegzetes magyar épület volt. Tavaly február 9-én egy szerencsétlen baleset okozta tűz miatt, ez az épület leégett. Erre az épületre bizonyítottan nagy szüksége volt, és van a közösségünknek, így a biztosító által fizetett összegből és különböző adományokból azonnal neki is láttunk az újjáépítésnek. Jelenleg ez a legnagyobb beruházásunk, az újjáépítés közel 2 millió lejbe kerül, és reményeink szerint az őszre ismét állni fog ez az épület.
Ezen kívül valamilyen más projektek vannak-e folyamatban, például uniós projektek?
Hát terveink azok voltak és vannak most is, lássuk, mik lesznek a lehetőségek. Uniós projektekkel nem nagyon foglalkoztunk, én azt mondom, túl kicsik vagyunk hozzuk, inkább apró lépésekben szeretünk fejleszteni olyan beruházásokkal, amelyek önrészei nem terhelik nagyon a szűkös költségvetésünket. Azt vallom én is, mint az egyszerű székely, hogy vágjuk olyan fába a fejszét, amelyikben nem törik ki a nyelem. Ha az idén sikerül befejezni a multifunkcionális sportcsarnokunkat, az már ezekben az időkben nagy dolog lesz. De a Hargita Víz Egyesülettel közösen van egy megnyert projektünk, Fitód és Csíkszentlélek szennyvíz csatorna hálózatának kiépítésére. Itt, ha sikeresek lesznek a közbeszerzési eljárások, amit ugye a Harvíz bonyolít, még az idén elkezdődhet a munkálat. De tovább szeretnénk a községi útak felújítását, aszfaltozását folytatni, temetőkert rendezését, és el van kezdve egy napközi otthon építése is, amit fel kellene építeni. de persze mindezek mellett továbbra is szeretnénk támogatni a különböző sport és kulturális rendezvényeket. Teendő az van elég.
Polgármester úr, milyen megélhetési lehetőségek vannak itt a községben és Csíkmincenten? Milyen a település gazdasági ereje?
Véleményem szerint a megélhetési lehetőségek átlagosak Székelyföldhöz mérve. Amint említettem, minden család tulajdonában van kisebb, nagyobb területű szántóföld, kaszálló, úgy átlagban 2-3 hektár családonként, és ezt elég magas százalékban meg is művelik. Például a terület alapú támogatásból befolyt összeg a tavaly meghaladta az 500 ezer eurót község szintén. De van egy nagyobb helyi vállalkozónk, aki napirenden kifizeti adóit, és sok helybelinek ad munkát. Én azt mondom, aki szeretne dolgozni, és akar is, az tud. Községünkben fontos és stabil gazdasági erő a közbirtokosság, de persze még jó pár vállalkozás elférne, hogy egy kicsit mozdulnak ki a munkaerőpiac, és nagyobb kereseti lehetőségei legyenek az embereknek.
Vállalkozó szellemű lakósok nincsenek? Nem vállalkoznak az emberek?
Hát hiányolom azért a vállalkozói kedvet az emberekben. Mi viszont itt nem gondolkozunk nagy ipari fejlesztésben, mivel fő stratégiánk a csendes, tiszta lakóövezet kialakítása. Ezzel is csalogatjuk az új lakókat ide költözni a városból és más településekről. De községünk a város közelségéből fakadóan jó helyszíne lehetne kisebb szolgáltató cégek székhelyének, irodaházaknak, biomezőgazdaságban gondolkodóknak, vagy akár turizmusba szándékozó befektetőknek.
Amint bejöttünk a településre, már Csíkszentlélekre és Csíkmincentre is, nagyon sok új házat láttunk. Ezek hétvégi házak, vagy itt is laknak a tulajdonosaik?
Igen, ezek lakóházak, viszont ezek az új házak nem teljesen az igazi gazdasági helyzetünket tükrözik. Ezeket a hatalmas, szép épületeket a városból kiköltöző gazdagabb emberek építik. Mi tudatosan csaljuk ide az embereket, ezzel is erősíteni, fiatalítani akarjuk a közösséget.
Ezek a az új lakók erősítik a közösséget, vagy bomlasztják?
Mindenképp én azt mondom, hogy ezekkel az új lakókkal erősödünk úgy anyagilag, mint kapcsolatokkal.
Polgármester úr, a lakosság az adót befizeti-e?
Igen, öntudatos székelyek laknak itt. Nagyon nagy részben befizetik a terület épületadót. A közlekedési és más büntetések kifizetésével, félhajtásával viszont akadnak gondok.
Ebből mit lehet megoldani?
Elég kevés ez az összeg, de a pénz mindig mindenhol kevés. Ezt kell tudni igazán a keveset jól beosztani, és akkor lehet fejlődni is. A helyi adókból befolyt összeg úgy az összköltségvetés 10-15%-át adja. Nagy részt a közintézmények fenntartására kell elköltsük a polgármesteri hivatal működtetésére, kultúrházak, iskola fenntartására. De ugyanakkor kifizetjük az évi 70 ezer lejes közvilágítási számlát, és emellett még minden évben próbáljuk az utcahálózatunkat is javítani, amire évenként saját költségvetésből 10 ezer lejtől 100 ezer lejig tudunk költeni.
1:30 lesz 3 perc múlva, most tartunk egy kis zenei pihenőt, Nagy Mária énekel.
Nem kell semmi más, csupán egy észfogás, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat. Hogy bizony elvesztette a fejét. semmi más, csupán egy kézfogás, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis bíztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csupán egy szálvilág. S az ember hirtelen csak átöbben, hogy bizony elvesztette a fejét. Aztán csak ámulhat és bámulhat, hogy vajon hová tette az eszét. És mire ráébredt, hogy tévedett, már késő, jóvá tenni a hibát. Az ember hirtelen csak látöbben, hogy számolja a perceket, várja azt a készfogást és kergeti az éveket. Nem kell semmi más, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis bíztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csupán egy szálvilág. Úgy könnyű elinni, hogy ő, hát a fő lesz majd a hűtársat ő. Úgy könnyen vigasztat a láz, újra boldogságra vársz, újra vársz, és érzed a remény, az is elég, hogyha rád mosolyog, már nem is kell semmi más. Csupán egy készfogás, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis biztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csak egy kis szálvilág. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csak áll egy szálvilág. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Folytatjuk műsorunkat a Hargita megyei Csíkmincentről. Ha esetleg másért nem, Nagy István festőművészért, a nagyvilág halott Csíkmincentről. Mennyire őrzik az emlékét a festőművésznek? Kérdezem Ladó Elemér jegyzőt.
Nagy Istvánt igenis ismerik a helybeliek, hiszen a rokonságából még élnek a faluban. Nagy tízesben pedig a szülői ház helyén egy emlékoszlop hirdeti a hírneves ember mi voltát.
Emlékháza van?
Igen, szintén nagy tízesben van a festő emlékháza, amit a család leszármazottai ajándékoztak a községnek, azért, hogy fennmaradjon az emléke. 2008. május 4-én volt az avató ünnepség, ahol a falu apraja nagyja részt vett. Szintén jelen voltak a csíki művésztársadalom, és természetesen a helyi közigazgatás képviselői. A Mincenti iskola iránta való tiszteletből felvette a nevét, és évfordulók alkalmából rendezvényeket szervez, amit szívesen látogatnak helybeliek. És hogy még jobban ismerjék az újabb nemzedékek, és a tanári kar gondját viseli, hogy a nebulók tájékoztatást kapjanak a híres elődről.
Például ilyen évfordulók alkalmából a diákság az elmegye az emlékházhoz. Koszorúzás van-e?
Koszorúzás az nem minden évben, de az emlékoszlopnál azért tiszteletét teszik, és tiszteletüket teszik, és egy-egy virág azért megjelenik.
Itt az emlékháznál bármikor lehet látogatni, vagy hogy működik ez itt, Mincenten?
Nincsen állandós program. Ha csoportok akarják látogatni, akkor előzetes bejelentkezés nyomán lehet időpontot egyeztetni. Nincs lehetőség kifizetni egy állandó gondnokot.
Más híres embert adott-e Csíkmincent?
Adott más híres embert is, közülük talán a legkiemelkedőbb Martonfi József volt, a Kolozsváron és Bécsbe iskolázott személy ember, aki az erdélyi római katolikus tanintézeteknek is igazgatója volt, majd 1799-től erdélyi püspöke volt. Amúgy egyházi író is volt, ő építette a Mindszenty templom tornyát. Érdekes róla elmondani, hogy végrendeletében, amit vagyona 10 részre osztotta, és az egyik részt a Mindszenty közösségre testálta.
Mindszentnek vannak neves emberei, de a községben még vannak-e?
Hát meg kellett volna említsem még Mindszentnél Lajos Balást is, aki helybeli plébános volt, amúgy taplocai születésű. Viszont Mindszenty plébánosként 1952 és 54 között a fogságban tartott Márton Áron püspök helyettese volt titkos ordináriusi minőségben. Más neves személyei a községnek, például Bocskór János a költő, akit Domokos Pál Péter fedezett fel, a énekes könyve meg is jelent nyomtatásban is. Szintén Szentléleki plébános volt Zöld Péter, aki elvitte a helyi székelyeket a madéfalvi szikulicidiumba. És úgy szintén meg lehet említeni Duka Jánost, néprajzi gyűjtőt.
Ezeket az embereket úgy számon tartják-e itt a települését a községben? Mert legtöbbször csak Nagy István nevét halljuk, vagy Mártonfi Józsefét.
Nem éppenséggel népszerűek. Ugye egyházi énekeket jegyzett Bocskór János, Zöld Péter pedig, mint pap, annyira éppen nem híres ember. A Duka gyűjtéseit viszont 9 kéve hány kalondjas, ilyen smék, azok közkézen forognak, és azt nagyjából ismerik.
Híres volt a hosszúasszói ásványvízforrás, vagy lehet, hogy még most is híres. Ennek a vizét fogyasztják-e a község lakói? Pál Péter polgármester.
Igen, ma is fogyasztják, főleg a mezőgazdasági munkán levő emberek. De az arra azok is nagy előszeretettel kóstolgatják a hosszúasszói ásványvizet.
Ennek az ásványvíznek milyen az összetétele, mire ajánlott?
Orbán Balázs a Székelyföld leírásában azt írja a hosszúasszói ásványvízről. Idézem, csík minden borvizei közt a borszéki után a legjobb, a bort főzi, igen, kellemes ízű, és soká eltartható. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején Erzsébet borvízforrás néven palackozták és forgalmazták ezt a vizet, amelyhez egy háromnyelvű utasítást is adtak abban az időben. A címkén román, magyar és német nyelven többek közt az árt, idézném, az Erzsébet forrás ásványvize kitűnik a vasszulfátok és kloridok majdnem teljes hiánya által, és kizárólag nátrium, mész és magnézia kettet sóinak és szabad szénsavnak az oldatából áll. Miért is páratlan, étvágygerjesztő gyomorégést, puffadást nem okoz, vesebántalmak ellen sikerrel használható. Kristálytiszta, szagtalan, borral vegyítve kellemes és üdítő ital. Használat előtt felrázandó.
Ma nem lehetne újból palackozni?
Véleményem szerint ma elég nehéz lenne palackozni, hisz főúttól, vasúttól távol esik, és a hozama is alacsony. A mai piaci feltételek azért másabbak, mint az 1800-as években. Ma jó marketinggel sokkal gyengébb minőségű vizeket adnak el.
Polgármester úr, a hosszúasszói ásványvízforráson kívül van-e más ásványvízforrás itt a község területén?
Igen, több ásványvízforrás is van. legtöbb elhagyott, felhagyott állapotban. Ilyen a hosszúasszó fitót közti puskaporos borvíz, a boroszlói vagy borvízkerti forrás, a suta mögötti kőbányai borvíz. Elsősorban a rendbetételükkel a helyiek számára lehetne értékesíteni ezeket, de turizmus szempontjából jó lenne azért a régi hagyományos borvízfürdőket is visszaépíteni, kiépíteni.
Említette ezt a puskaporos borvizet. Én azt hallottam, hogy ez attól puskaporos, hogy dugaszolás után, egy idő után kilőtte a dugót, és ezért nevezték el puskaporosnak. Ez mennyire fedi a valóságot?
Így van, így igaz. Annyira szénsavas ez az ásványvíz, hogy kilövi a dugó.
Több műemlék is van itt a községben, és vannak alkategóriás templomaik is. Ezeknek a fenntartása mennyire ütközik nehézségbe?
Igen, büszkék is vagyunk a védett templomunkra, mind elhelyezkedés, mind építmény. Templomunk középkori építmény, amely az idők folyamán átment bizonyos átalakításokon. A szentély gótikussá lett, a hajó Árpád-kori oldalát barokká formálták. Hát nem egyszerű ezeknek az épületeknek a fenntartása. Mi többek közt abból is adódik, hogy a műemléknek vannak minősítve, így sokkal nehezebb és költségesebb az építkezési, javítási engedélyek beszerzése, finanszírozása. A román kormány csak szigorú törvénykezést hozott a műemlék védésére, de pénzt még nem rendelt melléje az elmúlt 20 évben. Pedig szerintem elsősorban tatarozással, restaurálással lehetne védeni ezeket az örökségeinket. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert a helyi közbirtokosság hatalmas összegekkel támogatja a műemléktemplomunk fenntartása.
Itt van körünkben Csomortáni Dénes, a Csíkmincenti Közbirtokosság elnöke is. Önök miben tudják segíteni a műemlékvédelmet?
A Mincenti Közbirtokosság megalakulásától fogva főszempontnak prioritásnak tartotta a középületek létrehozását és a meglévők javítását, karbantartását. Közbirtokossági vezetőként naponta kontaktusban vagyunk a tagokkal, az emberekkel, közgyűléseken is szinte minden alkalommal elhangzott, hogy elsősorban az egyházi épületeket kell felújítani, megjavítani, és ezekre kell fektetni a hangsúlyt.
Én úgy tudom, hogy nem is olyan régen, talán 2007-ben volt egy tűzeset is, ami megrongálta a templom belső részét. Ezt is tudták finanszírozni, be tudtak segíteni a helyreállításban?
Ez így igaz, 2007-ben egy improvizált kályha okozta ezt a tűzesetet, és a helyi tanáccsal összefogva sikerült felújítani, kimeszállni, ami nem került kevés összegbe.
Papilakot kellett-e javítani?
Igen, 2010. augusztusában új plebános érkezett az egyházközségbe, és egy eléggé megrongálódott állapotba levő épületbe, papilakba kellett fogadjuk. Felújítására bizony 80 000 lejt költöttünk, és itt eszembe jutott, hogy említsem meg, a templom fűtési rendszerét is a közbirtokosság finanszírozta.
Más közcélokra tudnak-e pénzt elkülöníteni, tudnak-e mást is finanszírozni?
Igen, hát itt ugyancsak az egyház berkeit, kereteit érinti egy iskola, egy régi iskola, egyházi iskolának a felújítása. Sikerült bérleti szerződést kössünk a katolikus egyházzal, és már 2012-ben elkezdtük a felújítását. Ebben az évben szeretnénk befejezni, ami nem kevés összegbe, olyan körülbelül 300 000 lejbe fog kerülni.
A közbirtokosságnál mindenki egyetért, amikor ilyen nemes célokra kell adakozni, vagy azért gondot okoz az is, hogy vannak, akik mellette vannak, vannak, akik esetleg, ha nincsenek is ellene, de úgy tartózkodnak?
Erre a kérdésre válaszolva itt meg szeretném jegyezni, és egyben megköszönni a közbirtokossági tagoknak is, hogy nem az egyéni érdekek voltak előtérbe helyezve, hanem inkább a közösségi érdekek, és itt megjegyezném azt, hogy ezeknek a dolgoknak a megvalósítása nem a vezetőség érdeme, hanem a közbirtokossági tagoké, akik minden ilyen közösségi problémába támogattak.
A tagok mindig megkapják a juttatást?
Igen. Minden évben a jogok arányában minden tag részesül anyagi juttatásban, és ezen kívül még kedvezményes áron fát is vásárolhatnak.
Említette a polgármester úr, hogy a most épülő új sportcsarnokba is azért igyekeznek a lehetőségekhez mérten segíteni, bepótolni.
Igen, első közcélú tevékenysége volt a Vincenti Közbirtokosságnak ennek a multifunkcionális épületnek az elkezdése, amibe székelyesen fogalmazva Bicskánk beletörött, amit későbbiekben állami pénzből kellett folytatni, és most sajnos egy tragikus tűzeset nyomán teljesen leégett, de ezt a polgármester úr elmondta az előbbiekben.
Mennyivel tudták segíteni a sportcsarnok építését?
Közgyűlési határozattal, tagok támogatásával 128 ezer lejjel sikerült támogatni a tetőszerkezetnek a megvásárlását, kiépítését, ami ez úgy kb. 80%-át képezi.
Amúgy a teljes összeg az mennyi lenne? A duplája?
A tetőszerkezetnek?
Igen.
Hát úgy körülbelül 150 ezer lejjel.
150. Én úgy tudom, hogy a ravatalozó építését is szívügyüknek tartják.
Igen, annak tartottuk, mert már felépítettük. Igen, uniós követelmény is egy ilyen közérdekű épületnek a felépítése, és ezt a közbirtokosság teljes, tehát ennek a felépítését a közbirtokosság teljes költségét felvállalta.
Például, amikor ilyen gázhálózat kiépítés van, vízhálózat kiépítés van, akkor be kell segíteni, vagy ezt egészen más pályázattal oldják meg?
Besegített a közbirtokosság ugyan meghitelezéssel, de ez is segítség volt a közbirtokossági tagoknak, mert nem kellett a családi megtakarított pénzhez nyúljanak.
Itt a településen működik a tánccsoport, színjátszó csoport. Mennyire tudnak segíteni ezeknek a fiataloknak?
Ezeknek a fiataloknak teljes mértékben tudunk segíteni. Felvállaltuk a helyi fiatalok néptánc tanítását, tanítatását. És itt nem utolsó sorban a diákok évzáró ünnepeinek, karácsonyi csomagok vásárlásának a szponzorizálását is.
Ilyen útjavításokba, utcák kövezésébe is segítenek?
De igen, igen, segítünk ebben is. Szinte minden évben erdei, illetve mellékutak egy részét megjavítja a közbirtokosság, ami bizony elég nagy összegbe kerül.
Hamarosan a kulturális életről és a turizmusról is hallhatnak, most viszont 3:41-kor az Edda és Mester Tamás énekel.
Síró gyereket látok, fáj, ha kér, és nem mondhatom, fényes nap jön, fényes nap vár.
Bennünk él egy új világ, itt vagyunk a föld. És száz ezer új, és mind hozzánk áll. Hazatérsz, ahol élni a jó, még él az igaz szó, még van mi azt adó, mind
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Folytatjuk műsorunkat innen Csíkmincentről. Amint hallhattuk, zajlik az élet a településen és a községben is. A kulturális élettel mi a helyzet? Kérdezem Szabó Júlia táncoktatót.
Igen, a néptánc csoport 2005 őszén alakult, Rusz Csilla tanítónéni vezetésével. Jelenleg három csoportunk működik. A legkisebb csoportban, ami egyben az utánpótlás csoportunk is, 1-4 osztályos tanulók vannak, a középsőben 5-8 osztályosok, és végül a legnagyobb táncosaink a 14 és 18 év közötti fiatalok.
Milyen gyakran vannak a próbák?
A próbák azok heti egy alkalommal vannak, de ha épp készülünk fellépni, akkor többször is találkozunk, és hétvégeken is.
Mit tanítanak meg ezeknek a gyerekeknek? Csak a felcsíkit, vagy bármi mást is?
Hát mindig a felcsikivel kezdjük, mivel hogy azt érezzük legközelebb magunkhoz, de jelenleg moldvai, sóvidéki és vajdaszentiváni anyagot tanítunk, de tanultunk már mezőségi és ugrós táncokat is. A gyerekek egyik kedvenc fellépő helye a Csíkszeredában minden tavasszal és ősszel megrendezett csürdöngelő, de felléptünk már Magyarországon és Szlovákiában is. Állandó fellépéseink vannak falunapokon és nagyobb ünnepekkor.
Én úgy tudom, hogy Júlia a falu szülötte, de nem itt lakik. Mennyire nehéz megoldani azt, hogy ideingázzon minden héten?
Hát hál' Istennek nem nehéz, mivel hogy a férjemmel együtt tanítunk, ezért autóval minden pénteken jövünk, és így meg tudjuk oldani.
És a munkahelyen azt hogy lehet elintézni, mert profi táncos a Hargita Népi Együttesnél Júlia is és László is.
Igen, hát most egy kicsit könnyebb dolgunk van, mivel hogy én gyereknevelésén vagyok, úgyhogy így, ha ő nem tud jönni, mint például ma is, mivel hogy Brassóban előadásaik vannak, akkor ott vagyok én, de elég komplikált, elég nehéz összehozni a munkahelyjel.
A táncosok mennyire szólnak bele az előadások összeállításába, hogy most mit táncoljunk, hogyan alakítsuk ezt a programot?
Hát a nagyobb táncosokkal, azokkal már könnyebb, nagyon sok ötletük van, így készültek már önálló műsorok is, amiben nagyon-nagyon sokat segítettek, lelkesek és kitartóak voltak, a népszokásainkból merítettünk, a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó betlehemezést és a farsangi mókázást vittük színpadra.
Tudom, hogy díjakat is nyertek, mire a legbüszkébbek?
Az egyik legnagyobb büszkeségünk az a 2010-es Ezér Székely Leány találkozón elnyert díj, ami két faragott esketőszék volt. Ennek kapcsán lettünk mi a 2011-es Ezér Székely Leány találkozó társszervezői, amelyre nagyon sok embert sikerült mozgósítani, ami mindenki számára nagyon nagy élmény volt.
A turisták látogatják-e a települést? Kérdezem Pál Péter polgármestert.
Nem mondhatom el, hogy bővelkedünk turistákban. Főleg a testvértelepüléseink lakói látogatnak hozzánk, és persze pünköstkor vannak vendégek a falunkban is. Elvétve egy-egy turista meglátogatja a Nagy István emlékházat, templomunkat, és van, aki a házfára kíváncsi. Évente úgy 300 ember fordulhat meg nálunk.
Mivel lehetne esetleg ide csalogatni a turistákat? Vannak-e panziók, vannak-e vendéglátóegységek?
Sajnos csak egy elkezdett panzió épülete van a községben, amelynek építését abba hagyták a beruházók. A turizmus helyzetét is a községben erre a történetre tudom hasonlítani. Kezdetben egy olyan 10 évvel ezelőtt volt egy fellángolás, több margarettás házat minősítettek a helyiek, akik falusi turizmussal foglalkoztak. De a közös szervezés hiánya, a befektetések hiánya miatt elmaradnak a vendégek. Én azt mondom, sokat beszélnek kormány, megyei szinten a turizmus lehetőségeiről, de keveset tesznek azért, hogy egy megélhetési lehetőség legyen itt Székelyföldön. hiányzik egy komoly stratégia, és persze hiányoznak az autópályák, pedig adottságaink vannak.
2010-ben a Csíkszentléleki Hás elnyerte az évfája címet. Ez vonz-e a turistákat, kérdezem Lado Elemér jegyzőt.
Igen, a fa elnyerte a megtisztelő címet, köszönhetően annak a több mint 23 ezer szavazónak, aki nem sajnálta a fáradtságot és rászavazott. A fa helyzetét illetően persze korához mérten jó viseli a viszontagságokat, de a természettörvényét azért nem lehet kijátszani, tehát megy, töredeznek az algai. Rendezték a környéket, viszont a fa állagához nem nyúltak hozzá, kiépítették a hárs útját, ami hozzájárul ahhoz, hogy könnyen oda találjanak az arra kíváncsiak, és két infotáblát is kihelyeztek, az egyiket a helyszínen, a másikat a polgármesteri hivatalnál, ahol egy pár szóban tájékoztassák az érdeklődőket, hogy mi is valójában annak a fának a története, és egy pár érdekességet.
Nagyobb tiszteletnek örvend 2010 után ez a hárs?
Igen, azt mondhatnám, hogy a helybeliek körében mindig is volt, de most nagy reklámot kapott a díjazással, és egyre inkább kerülnek tisztelők.
Kedves hallgatóink, 13 óra előtt 3 perccel Pál Péter polgármesternek, Lado Elemér jegyzőnek, Csomortáni Dénesnek, a közbirtokosság elnökének és Szabó Júlia táncoktatónak megköszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Műsorunk technikai munkatársai a helyszínen Kacso Tibor, Dobos Levente Szilveszter és Gabi Russzu, a marosvásárhelyi stúdióban pedig Vali Borz és Árendás István voltak. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, 13 órakor híreket mondunk, majd zenés üzeneteket közvetítünk. Jövő csütörtökön Tóth Béla jelentkezik a Kovászna megyei Gidófalváról. Mi Csíkmincentről búcsúzunk, a viszonthallásra.